Helyünkön elcsendesedve fohászkodjunk. Megjelenik az Úr dicsősége, és minden test látni fogja azt, mert az Úr szája szólt. Urunk, teljesíts be most is ezt az ígéretet, jelenjék meg közöttünk és bennünk a te dicsőséged. Amen. Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Hallgassuk meg, hogyan tanít ez a kegyelem minket advent utolsó vasárnapján. Isten igéjét az újszövetségi szentírásból olvasom közöttetek, Lukács evangéliuma 8. részéből, a 40. verstől az 56. versig. Így szól hozzánk az evangélium beszéde. Amikor Jézus visszatért, a sokasság örömmel fogadta, mert mindnyájan várták őt. Ekkor egy Jairus nevű ember jött hozzá, aki a zsinagóga előjárója volt, és Jézus lába elé borulva kérlelte, hogy jöjjön el a házába, mivel egyetlen lánya, aki mintegy 12 éves volt, halálán van. Menet közben a sokaság minden oldalról szorongatta. Ekkor egy asszony, aki 12 éve vérfolyásos volt, és minden vagyonát az orvosokra költötte, de senki sem tudta meggyógyítani, odament, hozzáférkőzve megérintette a ruhája szegélyét, és azonnal elállt a vérfolyása. Jézus ekkor ezt kérdezte, ki érintett engem? Amikor mindnyájan tagadták, Péter így válaszolt, Mester, a sokaság szorongat és tolong körülötted. Jézus ezt mondta, valaki érintett engem, mert észrevettem, hogy erő áradt ki belőlem. Mikor az asszony látta, hogy nem maradhat észrevétlen, remegve előjött, eléje borult, és elbeszélte az egész nép előtt, hogy miért érintette meg őt, és hogy miként gyógyult meg azonnal. Jézus pedig ezt mondta neki, lányom, hited megtartott téged, menj el békességgel. Még beszélt, amikor jött valaki a zsinagógai előjáró házától, és így szólt, lányod meghalt, ne fárasz tovább a mestert. Amikor Jézus ezt meghallotta, ezt mondta neki, ne félj, csak higgy, és meggyógyul. Amikor bement a házba, senkit sem bocsátott be, csak Pétert, Jánost és Jakabot, meg a kislány apját és anyját. Mindnyájan sírtak és gyászolták a lányt, de ő így szólt hozzájuk, ne sírjatok, nem halt meg, csak alszik. Erre kinevették, mert tudták, hogy meghalt. Ő azonban megfogta a lány kezét és szólította, lányom, ébredj! Ekkor visszatért belé a lélek, és azonnal felkelt. Jézus pedig meghagyta, hogy adjanak neki enni. Szülei nem tudtak hová lenni az ámulattól. Ez Isten igaz beszéde. Amen. Testvérek, ebben a történetben azt olvastuk a kezdetén, hogy nagy sokaság várta Jézust. Legyünk mi is olyan gyülekezet, akik várják Jézust, mert ahol várják őt, oda megérkezik, és olyan dolgokat tehet az életünkkel, hogy mi is elámulunk, úgy, ahogy ennek a lánynak a szülei. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, megszólítunk téged, mint ahogy a téged váró tömegből is többen megszólítottak, és jöttek hozzád saját bajukkal, betegségükkel. És köszönjük Jézus, hogy tudhatjuk azt, hogy te nem csak ott és akkor cselekedtél, messiási jeleket téve, hogy te vagy a megváltó, akiről régen szóltak a próféták, és eljöttél, és itt vagy, hanem most is szólsz hozzánk, most is ugyanúgy teszed a te jeleidet, hogy itt vagy közöttünk. Bocsáss meg a mi hitetlenségünket, amikor annyi minden bajunk van nekünk is, annyi minden miatt elégedetlenek vagyunk, csak éppen egy dolgot nem teszünk meg, legtöbbször az, hogy megszólítsunk és kérjünk tőled bármit is. A legegyszerűbb dolgoktól. Uram, Te leleplezted a szívemet, amikor mérgelődtem, hogy miért ilyen nyírkos, és miért ilyen fekete karácsonyunk lesz az előjelre jelzések szerint. És akkor Te eszembe jutottad, hogy miért nem kérek, miért nem imádkozom. Uram, bocsáss meg, hogy milyenek vagyunk. Szeretünk mindent elintézni a magunk módján. De Uram, látjuk ebből a történetből, hogyha ha Te hagytad volna, hogy ezek az emberek a maguk módján intézzék a dolgukat, akkor Jézus el se jutott volna ebben a házban, és a kislány valóban halott maradt volna. Urunk, ne hagyj bennünket sem ebben a halálos nyugalmunkban, és halálos minden tudunk állapotunkban, és majd mi elintézzük, kifizetjük állapotunkban. Ne hagyd, hanem jöjj, és cselekedj. Bocsásd meg a mi bűneinket, és a Te szent lelkedet ne vondd meg tőlünk, hogy ámulattal, teljes dolgokkal taníts, vigasztalj, gyógyíts bennünket, Jézus. Amen. Advent utolsó vasárnapján az az ige, amely szólt hozzám, és hiszem, hogy hozzátok is szólni kíván, írva található az előfelolvasott újszövetségi szakaszban, Lukács evangélium a 8. részében, és újraolvasom az utolsó vers első felét. Ez a vége a történetnek. Szülei nem tudtak hová lenni az ámulattól. Szülei nem tudtak hová lenni az ámulattól. Az örökkévaló tegye áldottá és gyümölcstermő igéjét a mi szívünkben, foglaljunk helyet. Isten szeretett székesfehérvári népek, folytatjuk adventi sorozatunkat, aminek, ha nem is adtunk pontos címet, de hát valami olyasmi a történet, hogy az évvégi félelmeinkről, azokkal szembesüljünk, azokról tanuljunk, és kérjük, hogy Jézus gyógyítsa meg azokat. Ma, ezen a vasárnap az a címe Isten üzenetének, hogy félelem, hogy mi lesz a gyermekeinkkel, de azt is lehetne mondani, hiszen nem mindenkinek vannak gyermekei, hogy félelem, hogy mi lesz a családtagjainkkal. Hiszen akinek nem éppen a gyermekei miatt van aggódni valója, az lehet, hogy aggódik a házastársa miatt, a testvérei miatt, vagy a család más tagjai miatt. Félelem, hogy mi lesz velük, mit hoz a jövő számukra nézve. Az egyik évben a műholdas evangelizációnak, ez minden tavasszal van, és műholdról közvetítik azokban a gyülekezetekben, ahol ezt igénylik. Hát mi még ebben nem vettünk itt részt, de előző szolgálati helyemen ott igen. És az volt az évben a cím, hogy ámulat és csodálat. És nem is értettem sokáig, hogy miért kell ilyen címet adni, ez ilyen reklámszöveg. Biztos azért, hogy fölhívja az emberek figyelmét, hogy itt valami érdekes lehet, talán érdemes betérni. Aztán rájöttem, hogy nem erről van szó, ez nem egy reklámszöveg, nem egy embereket becsábító, megállító táblának a fölhívása, hanem ez a valóság, hogy ha Jézus tesz valamit a mi életünkben, akkor ámulat és csodálat töltheti be a szívünket, úgy, ahogy ennek a gyermeknek a szüleit is, szüleivel is ez történt, nem tudtak hová lenni az ámulattól. De ugye a karácsonyi történetek is ilyen üzenetekkel vannak teli, hiszen amikor angyal jelenik meg Jézus szüleinek, hogy ki fog megszületni, akkor is ámulat és csodálat töltötte be őket, sőt, utána is, miután elmentek a templomba Jézus születése után 8 nappal, akkor is olyan dolgokat hallottak, hogy ámultak és csodálkoztak. Na most ez velünk is megtörténhet, ez a jó hír, hogy ha Isten házába elmegyünk, akár ezen a egyszerű félig ünnep vasárnapon, de az ünnep a ünnepnek a alkalmaira eljövünk, ugyanez megtörténhet velünk, ámulat és csodálat tölthet be bennünket, mert ahol Jézus jelen van és ahol ő cselekszik, ott ezek a kísérő jelek. Na de térjünk vissza a mai témánkhoz. Félelem, hogy mi lesz a gyermekeinkkel, mi lesz a családtagjainkkal. Ugye sokszor ennek a félelemnek éppen az az alapja, hogy sokan betegek közülünk. És ugye nincs is annál nagyobb aggodalom, hogyha éppen egy gyermek, egy fiatal beteg. Talán ezt érezzük a legszomorúbbnak. De bőven van aggódni való, ugye nem csak olyan esetben, hogyha valaki beteg, hanem akkor is, hogy mi lesz vele. Mert ugye senki se tudta, amikor szülő lett, vagy gyermeke lett, hogy mi vár rá. Senki se gondolta, hogy lehet, hogy egyszer a gyermekének a betegágyánál kell lennie, vagy éppen a gyermekét kell várnia a rendőrségen mondjuk egy rosszul sikerült éjszaka után. És még lehetne sorolni, hogy milyen félelmeink lehetnek a gyerekeink felől, de legtöbb esetben nyilván attól félünk, hogy jó életük lesz-e, elvégzik-e az iskoláikat, milyen lesz a megélhetésük, hosszú életük, boldog életük lesz-e. Tehát, hogyha nincs baj, akkor is teli vagyunk ilyen alapfélelmekkel. Ugye kijózanító igazság, amikor családban élve azzal szembesülünk, hogy emberi lényekért vagyunk felelősek. Talán ugye ezt akkor érzi az ember leginkább, amikor saját gyereke születik, de ettől függetlenül szembesülünk attól, avval, hogy mennyire felelősek vagyunk egymásért a családban. Amikor a fiai megszülettek, már a legelső fiamnál úgy éreztem, hogyha az életben egy nagy nulla lennék, aki nem sok mindent tett az életben, de ezt a fiút fölnevelem egészségbe, akkor megérte élni. Ugye ez volt a boldog érzés, aztán a kijózanító valóság az, hogy mennyi felelősség és mennyi minden jár azzal, hogy valaki szülő lett. Ugye amíg az ember nem válik apává vagy édesanyává, addig fel se tudja fogni, hogy ez mit jelent. Ugye a nők már is talán bólogatnak, férfiakra gondolom, hogy igen, a férfiak föl se fogják, hogy mit jelent anyának lenni. Hát és bizonyos sok esetben igazuk is van, ezért sohasem szabad alábecsülni a férfiak ostobaságát. Ez igaz, mert nem nehezen szembesülünk a felelősséggel, meg azzal, hogy nekünk is mennyi dolgunk van otthon a családban. Max Lucádól, akit sokszor szoktam idézni, más könyvét is, de ezt is a Félelem nélkül című könyvét, így ír erről az élményről. A szülői szerep kamionja félelmekkel megrakodva érkezik meg. Félünk attól, hogy cserben hagyjuk a gyermeket, hogy megfeledkezünk róla. Lesz elég pénzünk, elég válaszunk, elég pelenkánk, elég fiókunk, oltások, tanítattatás, házi feladatok, hazatérés. Mindez elég ahhoz, hogy a szülőt ne hagyja aludni éjszaka. És bár megtanulunk megbirkózni a feladattal, veszélyek méraja döngicsél a háttérben. Vegyük például az édesanyát, aki tegnap este felhívott. 10 éves fia körül dúl a felügyeletért vívott küzdelem. A bíróságok, az apa, az anya, az ügyvédek ide-oda rángatják a fiút. Anya szeretné tudni, túléli-e fia a megpróbáltatásokat. Így vannak ezzel annak a 10 éves lánynak a szülei is, aki összeesett a röplabda edzésen. Senki sem tudott a szívbetegségéről, és azt sem tudja senki, mi lesz vele. Amikor az anyja a lány ágya mellett imádkozott, könnyei foltokat hagytak a lepedőn. Ők legalább tudják, hol a gyermekük. Az az édesanyja, aki imádságot kért a gyülekezetünktől, nem tudja. Érettségi előtt álló lánya megszökött a fiújával, a fiú a kábítószer rabja, a lány a fiújé, és mindketten nyakig vannak a bajban. Az anya segítséget könyörög. A félelem lepárló üzemei igen erős kogyfalékot főznek a szülőknek. Ősi, szívtipró, vérfagyasztó adagot. Függetlenül attól, hogy anya és apa a csecsemőosztály előtt víraszt, hetenként a fiatalkorúak börtönében látogat, vagy egy bicaj csikorgását és egy gyermek kiáltását hallja az udvarról, ugyanúgy reagálnak. Tennem kell valamit. Egyetlen szülő sem tud tétlenül ülni, amikor a gyermeke szenved. És el is érkeztünk ezzel a történethez, ugye Jairus se tudott tétlen lenni, amikor a gyermeke szenvedett, ugye a kislánya halálos állapotban volt. Jairus, ugye a polgármester, püspök és ombudsman is volt egyben, hiszen a zsinagógai előjáró egy zsidó faluban ezt jelentette. Tehát egy nagyhatalmú ember volt. És oda ment Jézushoz, leborult a lába elé, és esedezve kérte: kislányom halálán van, jöjj, tedd rá a kezed, hogy meggyógyuljon, és életben maradjon. És hogyha ismerjük az evangéliumokat, akkor tudjuk, hogy nem ő az egyetlen szülő, aki a gyermeke miatti aggodalom okán került bele az evangéliumok oldalaira. Hiszen olvasunk arról, hogy más gyermeket is meggyógyított Jézus, ugye egy epilepsziás kisfiút, vagy éppen egy gonosz lélektől megszállt gyermeket. És ezek a történetek nem véletlen kerültek bele a Bibliánkba mai aggódó szülőknek. És hogyha végignézzük egyszer, elolvasjuk ezeket a történeteket, akkor Jézusnak ez a következetes jósága bíztató hírrel számol nekünk. Jézus törődik a szülői szív aggodalmával. És ez az igazság akkor is igaz, hogyha nem úgy jön a segítség, vagy nem az történik, amit várunk. Hiszen ugye a csoda nem mindig történik meg, vagy nem úgy, ahogy mi, a mi szülői aggódó szívünk kéri. De egy biztos, hogy Jézus következetesen jó, Jézus következetesen törődik a szülői szív aggodalmával. És az első nagyon fontos dolog, hogy vegyük azt tudomásul, hogy a gyermekeink Isten gyermekei. Tehát nem csak a mieink. Persze ez nagyon rosszul hangzik, ugye, nekünk szülőknek, mert úgy érezzük, hogy hát ha ez igaz, akkor kontrollt vesztettünk. A gyerekem az nem csak teljesen az enyém. Olyan értelemben igen, hogy a testedből való test, húsodból, csontodból, a te belőled való ő is. De olyan értelemben nem a tiéd, hogy nem tőled van az élete, hanem Istentől van az élete. Biztos, hogy gondoljátok, hogy nem véletlen hozom fel ezt a történetet. Az utóbbi hónapokban ezt mi is nagyon élesen megtapasztaljuk. Ugye a Barnabás kisfiunk Down-szindrómás, és hát folyamatosan aggódunk és félünk miatta, hogy na, mit fog produkálni következő kanyarban ez a rendellenesség, fogalmazunk így. És ugye ez abból áll, hogy egyik pillanatban megnyugszunk, és örülünk neki, hogy milyen jó állapotban van, és reményteljes a dolog, a másik pillanatban meg félünk egyből, hogy jaj, észrevettünk valamit. Ugye például a legutóbb azt vettük észre, hogy jaj, milyen magas a szájpadlása. Utána is néztünk az interneten. Hát igen, ez az úgynevezett gótikus szájpadlás, és hát bizony, ez tud bajokat okozni, főleg ha nyitott. Egyből ugye azt gondoltuk, hogy hát ez a rendellenesség miatt lehet, hogy nem fog beszélni a fiunk. De ez volt az első, amit rögtön feltettünk a Betesda kórházban, hogy ugyan nézem meg doktor úr, hogy hát mire számíthatunk, mi lesz ez. És mondta, hogy hát igen, valóban magas a szájpadlása, de nem nyitott, szépen zárt, és ettől fog tudni beszélni, ne aggódjunk. Újra megkönnyebbültünk. Ez a szülői félelem, ezek a szülői szív aggodalmai, és mindannyian így vagy úgy benne vagyunk, vagy benne leszünk, vagy hasonló érzésekkel vagyunk közeli családtagjaink felé. Tehát nem ez az emberi számítgatás a legjobb hír számunkra, hogy a legtöbb szülői félelmünk az nem fog megtörténni. Ez is igaz, és ez is reményteljes, hogy a legtöbb, amitől rettegünk, nem fog megtörténni az életben velünk soha. De lesznek, amik megtörténnek. És amikor ami megtörténik veled, abban a helyzetben lesz fontos igazán, hogy milyen a te hited. Mi az, amiben igazán reménykedsz? Milyen megváltó, kicsoda számodra Jézus Krisztus? Mert abban, amikor megtörténik veled valami, amit nem tudsz kontrollálni, mint ahogy Jairussal ez történt, és ő félretette mindenét, rangját, származását, még a hitét is, hiszen törvény ismerő zsidó is azt mondta, hogy itt van Jézus, akit a vallási vezetők elítélnek, sarlatánnak tartják, vagy van, akik egyenesen őrültnek tartják, mégis oda megyek, és teszek valamit a gyerekemért, megszólítom Jézust. És itt lesz igazán a lényeges az, hogy Jézus milyen következetes szeretettel van felénk, szülők felé, és ez azért van, mert a gyermek, akiért aggódunk, vagy a családtag, az Isten gyermeke, az ő alkotása. Hogy mondja a 127. Zsoltár, bizony az anyami gyümölcse nyereség, az anyami gyümölcse jutalom. Ismét idéznék a könyvből. Elvégre a gyermekeink először is az ő gyermekei. Bizony az Úr ajándéka a gyermek, az anyamé gyümölcse jutalom. Mielőtt megkaptuk volna őket, az övéi voltak, sőt addig is az övéi maradnak, amíg a mieink. Hajlamosak vagyunk megfeledkezni erről a tényről. Sajátjainknak tekintve a gyermekeinkre, mintha az egészségüket és jólétüket illetően miénk lenne a végső döntés joga. Nem így van. Minden ember istené, beleértve az asztalainknál ülő apró emberkéket is. Bölcsek azok a szülők, akik rendszeresen visszaadják gyermekeiket Istennek. Ugye itt mit jelent az, hogy rendszeresen visszaadjuk gyermekeinket Istennek? Ez azt jelenti, hogy imádságban fölemeljük őket Istenhez, és imádkozunk értük. És ezt mindig megtehetjük. És ha ezt tudjuk tenni, ha mi is legalább ennyit tudunk tenni egymásért és gyermekeinkért, hogy imádkozunk, akkor ezzel a momentummal mindig tudatosítjuk magunkban azt az igazságot, hogy minden élet Istentől van, és a gyermekeink is Istené is. És Isten együtt él ez a fájó szívű szülőkkel, mert Isten maga is apa. Isten maga is apa. De 116. Zsoltárban van az a csodálatos ige, hogy bizony az Úr szomorkodik, bizony az Úr bánkódik az ő gyermekeinek halálán. És ezt leginkább, ezt az igazságot Jézus Krisztusban láthatjuk, az Isten fiában, ami megváltónkban, hogy Isten is maga apa volt. Hadd idézek így újra. Isten együtt él ez a fájó szívű szülőkkel, talán meglepő, hiszen maga Isten is apa. Melyik szülői érzést ne tapasztalta volna? El vagyunk választva gyermekünktől? Isten is el volt. Valaki rosszul bánik a gyerekünkkel? Az ővét kigúnyolták és zaklatták. Valaki kihasználja a miénket? Isten fiát hamis tanúk ejtették törbe, és kapzsi követője elárulta. Látnunk kell gyermekünk szenvedését? Isten látta fiát a kereszten. Azon kapjuk magunkat, hogy szeretnénk megkímélni gyermekünket a világban lévő sok fájdalomtól. Isten is így volt vele. De mivel annyira szeretett minket, ahogy mondja a római levélben a Biblia, tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta. Hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? Ez a minden nyilván magában foglalja a bátorságot és a reményt is. Egyes olvasóknak talán nehézükre esik hallani Jairus történetét. Ugyanúgy imádkoztak, mint ő. Mégis a temetőben találták magukat, ahol szembe kellett nézniük minden szülő legsötétebb éjszakájával, gyermekük elvesztésével. Nincs ehhez fogható fájdalom. Milyen remény nyújt nekik Jairus története? Jairus gyermekét Jézus feltámasztotta. Az övéket miért nem mentette meg? Isten megérti a kérdésünket. Ő is eltemette gyermekét. Jobban gyűlöli a halált, mint mi. Ezért Jézus vállalta a halált értünk, ő eltörölte a halált, világosságra hozta pedig az életet és a halhatatlanságot. És itt jön egy nagyon fontos igazság, hogyha valóban az életről gondolkodva csak a földi életben tudunk gondolkodni, akkor valóban nem minden egyes történetnek ez a vége, mint ami Jairus történetének, hogy Jézus meggyógyította ezt a lányt, a szülők pedig nem tudtak hová lenni az ámulattól. Akkor egyes történetek igazságtalanul, röviden érnek véget, és reménytelenül mondhatnánk. De pont ez az igazság, hogy Isten fia, aki értünk vállalta a halált, és föltámadta a halálból, ő elhozta, világosságra hozta az életet és a halhatatlanságot. Tehát itt egy nagy igazságot látunk, hogy az életünk több a földi életnél, és bármi megtörténhet velünk a földi életben, amit elvesztettünk, visszakaphatjuk az üdvösségben és az örök életben. Az Istenben bízók számára a halál pusztán átmenet a mennybe. És ha elvesztjük gyermekünket, visszakaphatjuk ott. Ez is a valósághoz tartozik. És hogyha bízunk, és a hitünk van Jézusban, aki akár itt a földön csodát tehet velünk, de a mennyben, ha az ő gyermekei lettünk, kárpótol, és visszakaphatunk minden elvesztett szerettünket, akkor ez egy nagyon nagy reménység számunkra. Mert valóban nincs szomorúbb annál, hogyha a történet vége az, hogy valaki itt a földön elveszti a szerepét. Pláne akkor is, hogyha már idős az a fiú. Lelkészként városon sok temetési szolgálatot kell végeznem, és bevallom sokszor, hogy küzdök azzal az érzéssel, hogy már nem megható nekem egy ilyen alkalom, hogy közömbösen végzem. És ilyenkor mindig próbálok figyelni azokra, akik gyászban vannak. De testvérek, egyfajta temetés van, ahol sose küzdök azzal a közömbösség érzésével, az, hogyha egy szülőnek kell a saját gyereke sírjánál megállni. És ez akkor is szomorú, hogyha az a gyerek már idős, 50-60 éves, akkor is szomorú, hogyha alkoholista volt, és maga fecsérelt el az életét, akkor is szomorú, és akkor is nagyon fájdalmas dolog. Jézus azért jött el, és azért eljövendő, ahogy mondjuk az apostoli hitvallásban, hogy újra elhozza elénk az örök életet, és a világosságra vigyen bennünket a sötét hétköznapi gondolatainkban. Isten így szeretett bennünket, hogy Jézussal együtt mindent nekünk akar ajándékozni, az üdvösséget, a halál utáni életet is. Jairus hitt abban, hogy visszakaphatja a lányát valahogy. Ábrahám is hitt abban, amikor az egyetlen egy fiát, Izsákot vitte fel a hegyre, és nem tudta, hogy mi lesz. Hogy tényleg föl kell áldoznia azt, akire régóta várt, aki Isten ígéretei szerint született meg, és hitt abban, hogy valahogy visszakapja a fiát, és visszakapta. Jairus is hitt abban, hogy annak ellenére, hogy a racionalista és a kiózanító hírnök jött, hogy ne fáraszd tovább a mestert, a lányod már meghalt. Hitt abban, amit Jézus mondott, hogy te csak ne félj, hanem higgy. Te csak ne félj és higgy, mert visszakaphatod azt, akit elvesztettél. Lehet, hogy ez az üzenet nem túl adventi, és nem túl ünnepi. De egy biztos, hogy a legmélyebb félelmeinket és fájdalmainkat mondtuk ki ezzel. És hála az Úrnak, hogy ez a legtöbb nem történt meg, és nem is fog megtörténni. De hogyha megtörténik, ha valami olyan történik, ami a szülői szívedet összetöré, lehet egy apró dolog. Nem kell itt egyből a betegségre vagy a halálra gondolni, akkor ez a hit vigasztaljon téged, hogy Jézus ilyen következetes szeretettel viszonyul a fájó szívű szülőkhöz, meghallgatja imáikat, és cselekedni fog, és amit elvesztettél, vissza kaphatsz. És hogyha ebbe vagy benne, akkor emeld föl a gyermekedet, vagy a hozzád legközelebb álló családtagodat imádságban Istennek. Tudatosíts, hogy nem te vagy a tulajdonos, nem te tőled van az élet, nem te tehetsz mindenről, és nem is te fogsz megoldani mindent, hanem imádkozz Jézushoz. Jairus hallgatott Jézusra, mindent úgy tette, hogy Jézus mondta neki, csak egy páran mentek be a szobába, és akik bementek Jézussal, a hit oszlopai, a három legfőbb apostol és a szülők, ők maguk is kinevették Jézust, amikor azt mondta, hogy nem halt meg, csak alszik. Jézus azt mondta, a lányom ébredj, az pedig fölébredt, meggyógyult, és enni adtak neki. Szülei nem tudtak hová lenni az ámulattól. Ennek a történetnek ez a vége. És hogyha a legmélyebb félelmeinket mondtuk ki, és néztünk szembe most vele, akkor ezzel is nézz szembe, hogy a te történetednek is lehet ez a vége. Bármiben vagy, hogy meggyógyul, vagy megtörténik a csoda, amire vágytál, és majd nem tudsz hová lenni az ámulattól. De ez csak Jézus által lehetséges. Timóteushoz írt levelében ezt a hit titkot csodálatosan foglalja össze Pál. Ez lett most nyilvánvalóvá a mi üdvözítőnk Krisztus Jézus megjelenése által, aki megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet. Világosságra hozta az elmúlhatatlan életet. Ha csak el földi életre szól a hitünk és a reménységünk, sokat fogunk szenvedni, és nyomorúságosnak fogjuk érezni a mi földi életünket. A Biblia azt mondja, hogy ilyen legyen a te hited, ez a teljes hit, hogy Jézusban úgy hiszel, nem csak a gyógyító, csodatevő, a téged megáldó, a téged segítő, hanem az, aki által Isten megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet. És bármi is történik veled, vagy szeretteiddel, tudod a történet végét, tudod, hogy az üdvösségben mi várhat rád, és ami elveszett, az is visszakaphatod. Ez a mi nagy adventi reménységünk. Jézus azért jött el, hogy ez legyen a mi hitünk, ez a hit a miénk legyen. És ez fogja meggyógyítani szülői, vagy házastársi, vagy testvéri félelmeinket is. Imádkozzunk, emeljük fel szeretteinket az Úrnak. És vannak helyzetek, amikor ez a legtöbb, amit tehetsz értük. Bátorságot és reményt kapsz, és vigasztalást félelmeidre, hogy ne megbetegítsenek és rögeszmévé váljanak, hanem felelős hittel hordozd a családodat. Úgy legyen. Amen. Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy az evangélium történetei által, bár szembesültünk a legsúlyosabb, legsötétebb félelmünkkel, mint szülő, vagy felelős családtag, de mégis reménységgel töltöttél el bennünket. És köszönjük, hogy te a valóságot mutattad meg nekünk. És köszönjük azt, hogy egyetlen gyermekeinkért mondott ima, vagy legközelebbi házastársunkért, szeretteinkért mondott ima se hullik a földre. Mert egy ilyen különleges, kitartó, következetes szeretettel vagy azok felé, akik fölemelik szeretteiket te hozzád imádságban. És köszönjük Jézus, hogy te ma is cselekszel. És köszönjük azt az igazságot, hogy a legtöbb sötét félelmünk nem fog megtörténni velünk soha. De még ha valami meg is történik velünk, akkor sem vagyunk egyedül. Mert te nem csak a földi életben vagy velünk, hanem átmentél a halálon is. Te vagy a halálon győztes Jézus. Te vagy a viharjáró az élet viharjaiban, és te vagy a győztes a halál és a betegség erői fölött is. És köszönjük, Urunk, hogy te ma is győzöl, te ma is teszel csodát, és köszönjük azt, hogy az üdvösségben mindenért kárpótolsz bennünket, és mindent visszakaphatunk, amit elvesztettünk. Köszönjük ezt neked. Köszönjük, hogy tőled van az élet, és minden gyermekünk a tiéd. És imádkozunk, Urunk, hogy ne csak olyan értelemben legyenek a tiéid, hogy tőled van az élet, és te vagy a teremtőjük, hanem olyan értelemben is legyenek a tiéid, hogy üdvösséget nyerjenek Jézus Krisztus által. Hogy bármi is történik velük és velünk itt a Földön, az üdvösségben együtt legyünk veled, egy még csodálatosabb világban, mint amit most élünk. Urunk, az ő megtérésükért, hitre jutásukért is imádkozunk, hogy megnyerjék, elnyerjék az örök életet és üdvösséget, hogy a sötétségből a világosságra jussanak. Köszönjük, hogy te ezért jöttél, Jézus, és ezért ünneplünk most is karácsonyt, és köszönjük, hogy tudjuk a történet végét, hogy eljövendő vagy, és mindent világosságra, napvilágra hozol, amit mi még nem látunk a te csodálatos titkaidból. Ezért áldunk téged. Taníts bennünket imádkozni. Taníts bennünket imádkozni apró félelmeinkben, és a nagy, sötét félelmeinkben is. Hogy ne betegedjünk meg a félelmeinktől. Te látod, mennyi kényszer beteg van, mennyi pánik beteg, mennyi depressziós, mennyi csapdába esett ember, aki meg talán csak apró félelmekkel kezdődött a betegsége, és most szenvedélybeteg, vagy éppen gyógyíthatatlannak látszó depressziós. Urunk, gyógyítsd és szabadítsd őket is. Urunk, légy a magányosokkal, sokan azért akarják ilyenkor eldobni az életüket, mert látják, hogy sokak milyen boldog családi életben vannak, és ők pedig egyedül. Legyen emberük, legyen ünnepük. Reménységet kapjanak az életre. Reménységet kapjanak az emlékező gyászolók is, akik talán most élik át először, hogy valaki nincs ott az asztalnál. Urunk, mi most minden félelmünket te eléd akarjuk letenni a kereszt alá, Jézus, hogy kitörő örömmel és reménységgel ünnepeljünk. Ne a félelem, hanem a bátor hit legyen a miénk az ünnepekben. Add ezt meg nekünk, ezért adunk hálát, hogy boldog ünnepre készülünk, ahol segíthetünk a rászorulókon, megajándékozhatjuk egymást. Vannak, akik most kötik össze az életüket ezekben a hetekben, és fogadnak hűséget egymásnak. Annyi öröm vár ránk, töltsd be bennünket örömmel, hogy a sötét félelmek ne győzzenek rajtunk, hanem a hit és a reménység, te benned, Jézus, add ezt meg nekünk. Add ezt meg a magyaroknak is, akik oly reménytelenek. Add ezt meg, Urunk, mindazok számára, akik segítségül hívják a te nevedet. Könyörülj rajtunk, bocsáss meg bűneinket. Amen. Most pedig fennállva mondjuk el az Úr Jézus imádságát. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A jótékonyságról el ne feledkezzetek, legyetek Krisztus követői. Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és ő be fogja tölteni minden szükségeteket az ő kegyelmének gazdagsága szerint az Úr Jézus Krisztusban. Amen.